Kedves hallgatóim! A választások után vagyunk, most már nem tudom megkerülni, hogy az ezzel összefüggő kérdésekre gazdasági műsoromba is ne térjek ki, hiszen kevés konzervatív értéken felnevelkedett honfitársunk tudja könnyen túltenni magát ezeken az eredményeken. Tele van a sajtó, a média is elemzésekkel, okok, felelősök keresésével. Hát, ha járuljak én is hozzá, ahogyan tovább kérdéséhez, hiszen ezzel kell foglalkoznom. Megpróbálom magam is összefoglalni a választásokkal kapcsolatos gondolataimat. Bizony, önreflexió nélkül nem lehet megtalálni a továbblépés helyes útjait, tehát igenis önkritikusan kell megnéznünk, hogy mi is történt. Van egy nagyon szép verse I.S. Gyulának, az a címe, hogy Haza a magasban. Ezt a verset majd, ha belefér előadásomba, akkor elmondom kedves hallgatóimnak. Most csak abból két sort szeretnék idézni. Azt írja, hogy a költészet tulajdonképpen egy menekülés, a nyelvben menekülés, hogy a haza a magasban van, a lelkiekben van a haza. Így mondja, dörmög testvér, egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Akkor most dörmögök Petőfivel. Mit is mondott Petőfi a Magyar vagyok című versében? Hogy mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatában is nemzetemet. Igazság szerint megvoltam én is döbbenve, hogy milyen választási eredmények születtek, mert sok mindenre rosszra számítottam, de ilyenre nem. Így döntött az ország. A korábbi vezető erő tehát politikai ellenzékbe került. De a vezérel most is mindenképpen a nemzet szolgálata lehet. Ez nem lesz könnyű most, hiszen sok embernek a megélhetése is kockára került, hiszen élni mindenkor kell valamiből, és noha a politika nem kenyérkereset, még a profiknál sem lehet csak az, mert ugye hát azért egy képviselő alapvetően a képviselői fizetéséből élt, és nem is rosszul. Azért az az igazság, hogy pusztán nem a pénzért lenne szabad csinálni a politikai pályát. És hát sokaknak majd megváltoznak a körülménye, hiszen moly stábok voltak mindenütt, azok esetleg, miután nem lesz rájuk már szükség, illetve lehetőség őket tartani, elveszítik megélhetésüket, még egyesek a támadások keresztüzébe is kerülnek, hát halljuk, és hát egy kicsit félő, hogy lesz-e vajon valami fajta ilyen boszorkány üldözés, avagy a békesség lenne az, ami most már az országot lassan áthatna, hát ez nagyon jó lenne. Hiszen sokan azt mondják, hogy nem is kell annak félni, akinek nem volt félnivalója, akinek megvan, hát az csak féljen, ebben egyetértek, de az a baj, hogy sokszor azok is félnek, akiknek nincs igazán vaj a fejükön vagy a fülük mögött, mert sajnos sokan mondják, hogy nálunk nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás, és egy ügyesen csűrő, csavaró jogász sok mindent el tud érni. Ebben pedig az is benne van, hogy milyen az a jogi képviselő, vagy az a bíró, vagy az a igazságszolgáltatás szereplője, milyen emberi érzésekkel, indulatokkal bír. Így hát megértem, sok embernek van ilyen aggodalma, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a konzervatív keresztény értelmiségnek mégiscsak a tettek mezeire kell lépnie. Egyébként csak úgy megjegyezzem, hogy érdekes módon a jelenleg parlamentbe kerülők között viszonylag sok keresztény demokrata van. Ez a Mária Rádió számára egy pozitív hír, mert ez azt jelenti, hogy azért azok, akiknél a politika és a ideológia, a magánéleti háttér, a tényleges gondolkodásmód pozitív volt, azért azok nagyjából talpon tudtak maradni. Hát legyen igazam, hogy legalább ők is ezt terjedjen egyre szélesebb körben. Nos, hát azt mondhattuk az előbb, hogy a társadalom döntött, de milyen alapon döntött? Milyen információk birtokába volt? Nem, tényleg nem akarok ezen, hogy így mondjam, rugózni, de a befolyásolás mértéke valóban óriási volt. Hát azért mi mégsem most ezzel fogunk foglalkozni, mert nem csak külső tényezők játszottak szerepet, azok a nagy ellenerők, amelyek valóban léteztek. Nem szabad elmosnunk a jogos önkritikát. Hát én ezt nyugodtan megteszem, mert tőlem telhetően korábban is gyakoroltam. Erre oda lehetett volna jobban figyelnie az illetékeseknek, ezt csak mellékesen mondom, ez is egy tanulság. Ahogy Ferenc Orsolya, ez a roppant szimpatikus személy mondta, az alulról jövő információknak már régóta jobban kellett volna áramolni a fölfelé. De most aztán elengedhetetlen. Tehát, aki most a bírálatot megfogalmazza, hogy mit hibáztunk el, az nem feltétlenül ellenség, mert növeli ki, elfödi a bajt. Legyen szíves tehát mindenki a mondani valómat kizárólag építő jellegű kritikának tekinteni. Nos, hát nézzük meg, hol hibázott a korábbi keresztény konzervatívnak magát annak valló kormányzat? Az ország gazdaságpolitikája minden szép szólam ellenére azért alapvetően liberális gazdasági elveken nyugodott, nem a nemzeti liberalizmus, hanem a globális liberalizmus elvein. Sajnos ez nagyon is materialista, és nagyon, ne értsen senki félre, közgazdászként én tudom, hogy az anyagiaknak milyen jelentőségük van, de azért egy kicsit úgy vélem, hogy itt túltoltuk egy kicsit a biciklit. Sajátosan a fogyasztás növekedésére alapozták például az állami bevételeket. Én megértem azt, teljes mértékben megértem, hogy egy biztonságos bevételi forrás a forgalmi adó. Ezzel egyetértek. Jövedelemadónál még lehet próbálkozni, trükközni, de hát a fogyasztásnál fehéren-feketén kiderül, ugye, külsően ma már, amikor a pénztárgépekbe vannak kapcsolva a rendszerbe, hogy hát amit fogyasztottunk, azután a jó magas forgalmi adót azt azért megkapja a kormányzat. Azt szeretném ebben mondani, hogy azért persze annak, hogy a fogyasztás ösztönzésére alapozunk, annak van egy olyan olvasata is, hogy nem ösztönzünk a megtakarításra, pedig azért a okos gazdálkodásnak az is eleme lenne. No, mindegy. Erősen támogatta ez a neoglobalista liberális kormányzási elv a külföldi tőkét, és ebben az exportorientált nagyipart. Megint én legyek az utolsó, aki az exportorientáltságot hibáztatja, de ha a hazai ipart nem támogatjuk kellően, akkor ez bizony adott esetben hibává is válhat. Mert hiszen a kisvállalkozások minden törekvés meg szólam ellenére nem kaptak elég segítséget. És bizony most erős aggodalmaink vannak a fontos tárcák tervezett vezetői ellen, mert ezt már tükrözi, a konzervatív sajtó is mondja, hogy ilyen problémák vannak. Azért, mert minden joggal úgy tűnik, hogy ők a neoliberális globalista eszmék képviselői lesznek. A mezőgazdaság exportpotenciáját segítő támogatásokra sem irányult korábban kellő figyelem. Tehát ha volt is exportorientált szemlélet a gazdaságban, azért a mezőgazdaságnál ez valahogy, mindjárt elmondom, hogy talán már máskor is említettem, nem jól valósult meg. Korábban ez az ágazat, talán emlékeznek rá, kedves hallgatóim, említettem már, az összes többi ágazat mérlegével összehasonlítva is kiemelkedő volt abban, hogy devizatöbletet termelt. Még most is pozitív a mérleg, tehát az, hogy a mezőgazdasági ágazat mennyi devizát hoz, és mennyi devizára van szüksége, és ennek a egyenlegét vesszük, az még most is pozitív, régen nagyon pozitív volt. Mert azért kell deviza a mezőgazdasághoz is, erről már többször beszéltem, a fertilizálószerekhez, az energia, a erősen gépesített gazdaságban, a vegyszerek, amelynek alapja megint a külföldről behozott energia hordozó. Szóval jelentős az import ilyen szempontból a mezőgazdaságban is. Na de, amióta itt ebben az országban elszabadult a nagy áruházláncok terjeszkedése, azóta rettentő sok külföldi import késztermék is jön be az országba. Hát bizony, az egyébként elég alacsony jövedelmi emberek manapság napjaik nagy részét a külföldi áruházláncok eseti kedvezményeinek a vadászásával töltik el. A rendszer, hogy itt vannak ezek a nagy multi áruházláncok, leszoktatta az ország lakóit, a vidékieket is. Az egyszerűbb házkörüli termelésről, mert így könnyebben megveszik a zöldséget, húst, bármit a Lidliben, Penniben, Tescóban, Ósemben. Ezzel a devizamérleget azonban hatalmasan rontottuk, mert a nagy láncok jelentős importfogyasztási cikket hoznak be, hogy említettem. Olcsóbban a hazai termelésnél, hát mindenképpen kényelmesebben, mint amivel a hazai termelés egyáltalán járna. Nem beszélve arról, hogy a hazai termeléshez azért víz is kell az esővel, nem nagyon kedvez nekünk az időjárás, a nagyobb mennyiségű termelésnél a locsolás kérdését, és hát egyáltalán a vízgazdálkodás kérdését kissé hanyagoltuk, ez is egy hiba volt, ami kihatott erre az ágazatra. Aztán az is, hogy manapság már ennek következtében, hogy mindent a nagybótokból veszünk meg, vagy nagyon-nagyon sok mindent, azt jelenti, hogy importra szorulunk a legfontosabb hazai élelmiszeripari termékeinkből, hagyma, krumpli, nencse, fokhagyma, stb. Nem terem már itthon elegendő, hanem be kell hoznunk. Hát ez egy kicsit vicces, hogy Magyarországról, ahol hát a mezőgazdaság olyan fontos ágazat volt, most importra kell, hogy szoruljunk. Nem építették ki a feldolgozó üzemeket, nem hoztak létre szövetkezeteket, látványosan nincs élelmiszeripari feldolgozó szektor. Hiányzik ez a úgynevezett vertikális integráció a mezőgazdaságban. A korábban is piaci alapon, már a rendszerváltás után képített gazdaságban ezt a magántőkétől várták volna, de hát ez bizony tisztelt a kivételnek, naivitás volt, ezért mondtam, hogy tisztelt a kivételnek, mert például a Csányi féle birodalom azért a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban is jelentősen beruházott, becsületire legyen mondva. De általában a magántőke ezt a nehezebben térülő ágazatot hát ugye kerülte, vagy legalábbis nem preferálta. Igazából azok kerestek jól a mezőgazdaságban, akik a földalapú támogatással agrártermékeket termeltek és adtak el. Ez a szerkezet egyébként nem mai probléma, mert a nyers termékexport magyar mezőgazdaságnak ősi hagyománya van. Több mint 200 évre visszanyúló adatok alapján ezek voltak a legfőbb kiviteli termékek, de akkor legalább még voltak benne állati termékek is. Az állati termék ugye az egy vertikummal több, mert az állat eszi a növény, és tehát így egy kicsit azon jobban lehetne keresni, de még ebben is jelentősen leépültünk a rendszerváltás után, és a mostani kormányzat sem építette ezt föl újra. A mezőgazdaságnak a foglalkoztatásban betöltött szerepe is így módon alacsony lett. Ennek ugyan vannak technológiai okai, hiszen senki sem kívánhatja vissza a nagyon fáradtságos emberi munkát, senki sem szeretné, hogyha a József Attila Éhség című verse lenne, hát a mérvadó ma is az aratókra, hogy csak esznek, kenyérs uborka az evédjük mára, mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárba, hogy jót harap, hozzáharap megint, hát bocsánat, ne kenyér és uborkán élő szegény, cselédsorban élő emberek legyenek a mezőgazdaság dolgozói. Na de hát a környező országokban virágzó agrárgazdaságok vannak, és akkor itt az ember azt mondja, hol vannak nálunk. Így az a vidéki területeken a más típusú foglalkoztatási lehetőség is kevés lett, mert a nagyüzemi termelést pár emberrel, gépesítéssel meg tudják oldani. A vidék ennek következtében előregszik, mert ha nincs munkakönyörgöm, akkor kiürülnek a kis települések. Hiába ajánlgatunk nekik olcsó lakás lehetőséget, ha nincs megfelelő munka lehetőség biztosítva. Így aztán ez a népesség, ha jól megdolgozzák őket, és úgy látszik, a Tisza aktivisták ezt megtették, a kampány során, akkor bizony könnyen befolyásolhatok olyan irányba, hogy változtatni kell. A kormányzó erő sajnos azt hitte, ne tagadjam magam is, hogy a vidék támogatja. Hát döbbenetes meglepetés volt, hogy még a lakitelki apító is elvesztette a mandátumát. Azért ugye ez döbbenetes. Az volt a kormány egyébként helyes törekvése, hogy nagyon figyeljen oda a reálbérek alakulására. Kedves hallgatóim, emlékeznek bizonyára rá, hogy ezt én fejtegettem, hogy kimutattuk statisztikailag férjemmel, hogy amelyik kormányzat erre nem figyel oda, az megbukik. Történelmi statisztikai adatok mutatják. Csak hogy az átlagbér és az átlagjövedelem nem azonos. Fontos az átlagbér. De vidéken nagyon sok a minimális nyugdíjból élő lakosanak az a jövedelme. Emellett arra is oda kellene figyelni, hogy vannak más olyan tényezők, amelyek az emberek mindennapi életét közvetlenül befolyásolják. Például az egészségügyi szolgáltatások, az egészségügyi oktatás, hogy elhanyagolása bizony visszaütött, mert az emberek a sikeres kormányzati külpolitika fontosságát nem érezték a bőrükön. Csak ha jelentkezett volna az energiaár drágulásban, de ezt a kormányzat nagyon pozitív lépéssel ugye megakadályozta. Csak hogy ezzel az emberek nem érezték, hogy nem fogták fel, hogy ez mennyire ügyes kormánypolitikának és az egyáltalán a kormány hozzáállásának az eredménye, amiért tulajdonképpen hálásnak kellene lenni, hanem inkább csak azt hitték, hogy ez természetes. Azt viszont nagyon is jól érzi mindenki, ha egy rokona mondjuk a kórházban vagy otthonában meghal, mert kevés az orvos, mert hosszú a várakozási lista a műtétekre, mert kevés az ápoló és elszomorítóak a kórházi viszonyok. Az embereket tényleg egyáltalán nem érdekli az sem, hogy miért szorultak háttérbe ezek az ágazatok. Mi már többet beszéltünk róla, talán, kedves hallgatók, nem kell hosszan ecsetelni, hogy ennek okor alapvetően az az adósságszolgálati probléma volt, amit a múltból örököltünk meg, és sajnos, igen, évtizedek múltán is hat. A kormány onnan vett forrást ezeknek az adósságoknak a fizetésére, ahonnan tudott ezek a nagy rendszerek, ha azokban egy kicsit nem adunk annyit oda, mint korábban. Az egy jelentős összeget jelent, és az az államadósság fizetését lehetővé tette és segítette. Az emberek egyáltalán nem tudták, hogy a korábbi viszonylagos jólétük árát most fizetik meg. Mert hiszen egyes kormányok, például a szociálliberális kormányok, azok az állami javak eladásával, külföldre történő eladásával fizették ki az adósságot. Ez folyamatos erőforrás elszívást jelentett külföldre. És ezt a Fidesz az infrastruktúra visszavásárlásával megszüntette. Ez hatalmas pozitív teljesítmény, de nem tudta ezt az embereknek kommunikálni, mert nem fogták fel, hogy hát miből lehet visszavásárolni, van valami ára. Tehát ezt nem kérdezte senki. A kormány továbbá helyesen a munkaalapú gazdaságra törekedett. Eredményesen is, hiszen kommunikálták sokszor, ezt mindenki hallotta már, hogy sokkal többen dolgoznak, még több munkalehetőséget ígért a korábbi kormány. Az nagyon jó, hogy nem segélyből igyekezett felzárkóztatni a lemaradó rétegeket. De bizony, nem tudott mit kezdeni sokáig a sok gyerekesek alacsony jövedelmével és pláne alacsony nyugdíjával. A demográfiai probléma kezelésével sem volt eléggé eredményes, pedig igyekezett, csak hát ugye pénzzel mindent nem lehet megvásárolni. Sok nagyszerű eredményt mutatott fel a családtámogatásban. Ezt a társadalom jelentős része, köszöni szépen, örömmel tudomásul vette, de ettől sajnos még társadalomban a családot még mindig nem tekintik, vagy már, vagy még olyan alapegységnek, stabil alapformációnak, ami a társadalom építőköve lehet. A fiatal nehezen akar elköteleződni, erről már sokat beszéltünk. Bizony, az erre való nevelés, erre irányuló befolyásolás huszadrangú kérdés volt az oktatásban, kultúrában, általában a társadalomban. Mert ahogy ismétlem, pénzzel nem lehet mindent pótolni, ez itt megnyilvánult. Nem vigasztaló egyáltalán, hogy nyugaton is ez a jellemző. Mert hát ugye, ahogy mondják, hogy attól, hogy a szomszéd kútba ugrik, nekünk nem kell kútba ugrani. Nem kellene, de bizony, ezt követi a társadalom. Mert a ifjúság különösen, de a társadalom egésze is erősen összetéveszti azt a két fogalmat, amit nem lenne szabad. A szabadságot, a szabadossággal. Azt hiszik, hogyha modern európai ember akar lenni, mondjuk a fiatal, aki nem sok tapasztalattal rendelkezik, a múltból egyáltalán nem, és hát azt hiszi, hogy ami itt van, az lehetne, csak valaki nem akarja. A nyugati példákat könnyen másolják, ebben a rossz példákat is, így például ugye nagy lelkesen kiállnak a gender kérdésben, a Pride mellett, és ezt kormány ellenes tüntetését tették. Mert azt mondták, hogy mi az, hogy be akarják tiltani. Pedig csak azt szerette volna a kormány elérni, hogy ne reklámozzák ezt a tűrt, tolerált életmódot, amire keresztény embernek nehéz azt mondani, hogy ez ezzel egyetért. Tudom, megosztja ezt a ez a társadalmat erősen, de hát kérem szépen, vegyük elő a Bibliát, akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget. Nincs arra való utalás, hogy nekünk a szodomai típusú szerelmet meg kellene áldani. Tehát ennek a reklámja nagyon káros, csak az a baj, hogy a kormányzat megtiltotta, csak nem tudta érvényesíteni. Na ez meg még egy hogy mondjam, olaj volt a tűzre, mert ezzel az emberek látták, hogy a kormány ugyan szeretne valamit, de nem tudja elérni, akkor ez nem elég erővel rendelkezik. És különösen így van ez a fiatalság esetében, akit elvesztett ez a korábbi hatalom. A kampányban is megmutatkozott, hiába hangsúlyozták, hogy most nem a változtatásnak van ideje, mert a fiatalság minden időben változtatásra szavaz. Így most nem lesz könnyű őket visszaszerezni, ehhez jobban kellene érteni a modern kommunikáció eszközeihez, ebben is későn ébredt föl a korábbi kormányoldal. Egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a tömegkommunikációs eszközök profibb használatához fel kell nőnie, most már az ellenzékbe került oldalnak is. Ami nem lesz olyan könnyű, ugye, mert azért ez nem egy olcsó mulatság. Az oktatásnál különösen oda kell, és kellett volna is már figyelni a felső oktatás szerepére. Az, hogy a felső oktatásban sokszor egy gimnáziumi tanár, most már, hogy egy kicsit emeltek, de hát korábban is szinte kevesebbet keres más területen lévő emberek és más területen lévő akár kollégái is. Hát te kérem, akkor hogy várjuk el? Szóval nem lehet elvárni azt, hogy ezt a pályát kitartóan vállalja valaki, csak néhány megszállott. Vannak természetesen is, hálásak is vagyunk neki. De rendkívül fontos lenne a felsőoktatás, hiszen ettől függ, hogy milyen felfogású emberek, és ezen belül milyen felfogású tanárok, nevelők kerülnek ki onnan. Ami aztán majd döntő hatással lesz a közoktatásban résztvevő tömegekre, hiszen a közoktatásban mindenkinek részt kell vennie. Nem mindegy, hogy milyen felfogások az abban lévő tanárok. Tehát ez a felsőoktatáson múlik. Bizony, oktatás, egészségügy, kultúra, ezek az eddig nagyon elhanyagolt területek, most elsődleges tereppé kellene, hogy váljanak a konzervatív politikai erők számára. Ha a kormányzat helyes lépéseket tesz, akkor az semmiképpen nem célszerű nekünk opponálni, csak azért, mert az ellenzéknek az a dolga, hogy mindent kritizáljon. Kritizáljon, de úgy kritizáljon, hogy ami jó, arra mondja azt, hogy ez jó, mert ezt már mi is mondtuk, és mi is egyetértünk vele, és nagyon örülünk, hogyha véletlenül a jelenlegi kormányzó erő ugyancsak így gondolja. Egyáltalán nem baj, hogyha mi azt tudjuk majd hangsúlyozni, és ezen a min azt értem, hogy én a magam részéről természetesen azt gondolom, hogy a KDNP és Fidesz, de még a Mi Hazánk ellenzéke is olyan nemzeti és keresztény értékeket képviselő, amely mellett feltétlenül állni érdemes. Ha az új kormány olyan döntéseket hoz, amelyek pozitívak, akkor az célszerű nekünk támogatni. Mert nekünk mindig a nemzet érdeke az első. Bárki hozza is meg a megfelelő döntéseket. Itt van egy példának az egészségügyi ágazatban, meg az oktatásban az a kérdés, amit már én korábban oly sokszor emlegettem, őszintén, szóval most hirtelen nem tudom fölidézni, hogy a Mária Rádióban mennyiszer mondtam, de mindent megírtam, és tudok rámutatni, hogy hol jelentek ezek meg, hogy a külön minisztérium szükségessége létfontosságú lenne. Mert hiszen ezért ez a terve az új kormánynak, hogy ilyet létrehoz, ez kifejezetten üdvözlendő. Hiszen, ahogy én ezt már korábbiakban is mondtam, én átnéztem, sok egészségügyi témájú előadást tartottam, pláne amikor volt a Covid-válság, hogy talán emlékeznek rá a hallgatóim. Én átnéztem az EU-nak leadott jelentéseket, mert kellett az Európai Unió számára, meg az OECD számára jelentéseket adni a magyar különböző ágazatoknak, így az egészségügynek is, és én abban láttam, hogy igenis, nagyon szépen tudta a szakma, hogy mik a hibák. Tehát én magam is olyan bázisra alapoztam a kritikus cikkeimet, amelyek a magyar oktatásügy vagy egészségügy által a szakemberek által elkészített elemzések voltak. Ilyen konferenciákon is tartottam előadásokat férjemmel egyetemben. És nem lehet azt mondani tehát, hogy nem volt ez teljesen világos a szakemberek számára. De egy államtitkár ezt egyáltalán nem biztos, hogy kellően tudja képviselni. Először is semmiképpen nem tudja elmondani egy kormányülésen, és ilyen módon, ha tetszik, nem tudja kellő súllyal egy miniszterelnök tudomására hozni a problémákat. Egy miniszterelnök nem olvas hosszú OECD jelentéseket, egy-két oldalas rövid összefoglalókat, ha el tud olvasni. Különösen egy olyan miniszterelnök, akinek óriási külpolitikai feladatai voltak, és a számos területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem várhatjuk el, de azért, hogyha egy kormányülésen valaki ebben határozottan felszólalna, akkor azért csak odafigyelnének. Hadd mondok egy anekdótát itt most, kedves hallgatóim. Annak idején a férjem volt a társadalombiztosítás vezetője, és Antal József, amikor ilyen egészségügyi vagy nyugdíjkérdések napirendre kerültek a kormányülésen, meghívta tanácskozási taggal, de hát nem szavazati joggal természetesen, de meghívta a államtitkári rangú társadalombiztosítási főigazgató vezetőjét, vagyis a férjemet, és aztán én is szólásra akartam emelkedni egy témánál. Antal József egy kicsit némi férfiúi sovinizmusból egy kicsit mosolyogva kérdezte meg tőlem, hogy most milyen minőségbe uhaj szólni miniszterasszony, amikor éppen miniszter voltam, hogy milyen minőségbe akar szólni, mint Botos József felesége, vagy mi? Nem mondtam kicsit mérgesen és nagyon öntudatosan Antal Józsefnek, hanem mint a független magyar kormány független minisztere. Szóval az a helyzet, akkor lehetett elmondani azért néhány ponton azt az észrevételt, amit helyesnek tartottunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy ő 30-33 évvel ezelőttig nem ment tönkre egyetlen kormány sem Magyarországon, és úgy fejlődött a társadalombiztosítása, hogy soha addig, és még azután sem. Hát azért mondom, fontos dolog, hogy az ember tudja képviselni az érdekeit a kormányülésen, és hát úgy szokták mondani, hogy artikulálni az értékeket, hogy kifejezésre juttatni. Így azért ez nagyon fontos lesz, hogy lesznek új minisztériumok. Na most ez persze nem egyáltalán tűnik bajnak, hogyha olyan vezetőjük lesz, aki például közel áll a mi szemléletünkhöz. Hát Hegedűs püspök úrnak a fia lesz az egészségügyi miniszter az új kormányban. Én nem gondolom, hogy ő a világnézetét nem tartó ember lenne, és én remélem, hogy nagyon helyes döntéseket fogja, amiket eddigi munkásságáról láttam, azok ezek elég pozitívak számomra. Azonban mégis oda kell majd figyelnünk, mert a gazdaságpolitika meg lehet, hogy az egészségügyet a hagyományos állami finanszírozásról fogja majd a magánfinanszírozás felé terelni, mert őszintén szólva eddig ezt láttuk a utóbbi pár évben egyértelműen. Tehát a korábbi Fidesz kormányzat is már terelt a magánfinanszírozás felé. Itt arra kell majd rendkívül mértékben, ugyanis ehhez kell a kellő matériával és puskaporral rendelkezni az ellenzéknek, hogy felhívja a társadalom figyelmét és hát a szakértők figyelmét arra, hogy elég magasnak kell lennie annak a garantált állami finanszírozásból megvalósítható egészségvédelemnek és gyógyításnak, amire szükség van a TB alapján is lehetséges, mert ha ezt nem húzzuk meg elég jól, akkor nagyon sok ember kiesik belőle, mert nagyon szórt a társadalom jövedelmi helyzete. Hiszen ez vezetett ahhoz is, hogy a vidéki emberek is elfordultak adott esetben az adott korábban létező politikai erőtől, mert túl nagy volt a jövedelmi differencia. Ha alacsony jövedelmek vannak, és magasabban állapítjuk meg azt a küszöbértéket, vagy alacsonyabban ennél állapítjuk meg a küszöbértéket, mint amire állami finanszírozás jár, akkor lehet, hogy egy adott esetben nagyon-nagyon sokan járnak rosszul, és nekünk nem lehet az a célunk, hogy egy ilyenfajta elégedetlenség keletkezzen a társadalomban, mert nekünk az emberek a fontosak. Tehát akkor itt fel kell majd lépni és felhívni a figyelmet arra, hogy mi a helyes arány. Így ehhez a konzervatív értékeket képviselő értelmiséggel való szoros együttműködésre lesz szükség a jelenleg ellenzékbe szorult politikai erők részéről is. Az csak kevés lesz, arra szűk szakértő is tábjukra tudnak támaszkodni, akit most alkalmazni tudnak. Szóval ilyen gondolataim voltak nekem most a választások után, ami azt jelenti, hogy mielőbb ki kellene dolgoznunk egy olyan gazdaságpolitikai, hát mondjam azt, kiskátét, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi megújuló Fidesz, megtisztuló ellenzéki pacsorok, a KDNP és a Mi Hazánk is egyaránt, milyen elvek szerint érdemes, hogy szavazzon a törvényhozásban. Ehhez sok szakértő készen áll, hogy ilyen kis kátét, hogy így mondjam, kidolgozzon, és akkor most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy néhány sort még felidézzek abból a nagyon-nagyon szép versből, amelyet az elején én önöknek idéztem. És ez pedig nem más, mint Piés Gyulának a Haza a magasba című verse. Így szól a vers néhány sora csak. Mit gondolom, áll az én hazám már védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen-e biztos titkos otthon. Dörümök testvér, egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útjaink megcsavarodnak, mint giriszta, ha rátapodnak, te mondd magadban behuny szemmel, csak mondd a szókat. Miktől egyszer futóhumokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed. Ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkban. Mert nem ijeszthet, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket, mormolj magadra, varázsinget, kiáltsd az éjbe, berzsenyinket. Figyelj hát, és tanuld a példát, messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket homlokon lőhetnek, ha tetszik. Mi ott fészkel, égbe menekszik. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.